listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket mai műsorunkban. Ezúttal is folytatom híres magyar előadó művészek sorozatunkat. Mai választásomat egy hír inspirálta, a Fidelio című internetes oldalon olvastam, hogy életének 90. évében elhunyt a magyar kóros kultúra kiemelkedő alakja Szabó Miklós karnagy. Szabó Miklós 1931-ben született Szentgotthárdon. Pályáját 1953-ban Győrött a zeneművészeti szakiskola tanáraként kezdte. 1958-ban alapította a Győri Leánykart, amellyel 1968-tól számos európai országban és az Egyesült Államokban, Japánban, Izraelben, Kanadában tartott elméleti és gyakorlati bemutatókat, szemináriumokat vezetett, koncerteken lépett fel és lemezfelvételt készített. A Győri Konzervatórium zeneelmélet professzora és külföldön is keresett vendégprofesszor volt. 1984-től a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanított. Személyében az önmaga és tanítványai iránt legendásan szigorú tanár mellett a legendásan igényes és kivételesen invenciózus karvezetőt, a magyar kórusművészet egyik példamutató mesterét tisztelhetjük. Énekkarával 1961-ben az első Debreceni Bartók Béla kórusverseny egyik első díjának nyerteseként tűnt fel, s ez a magas színvonalú művész munka végigkísérte pályáját. A zeneművészeti szakiskolásokból és főiskolásokból álló énekkarával páratlan vállalkozó kedvel tűzte műsorára Bartók összes gyermek és női kari művét. Úttörő vállalkozások egész sora fűződik nevéhez, mint a hazai régi zenei mozgalom egyik előhírneke, koncertjei műsorára tűzte és rögzítette hangfelvételen Düffé egyik miséjét, aztán Palestrinát, Lassust, majd Mozart és Haydn kánonjait, világpremierként Michael Haydn műveit. Énekeltek Liszt kórusokat, Kodály legnehezebb női karait, így a hegyi éjszakák teljes sorozatát. A kórus repertoárt 20. századi mesterek műveivel is gazdagította, köztük számos magyar szerző, Soproni, Szőlősi, Kocsár, Jenei, Szőnyi Erzsébet és mások alkotásainak ősbemutatóival. Írta róla Iczés Mihály 2015-ben. 2020. június 11-én hunyt el, életének 90. évében. Elismerései közé tartozik a Liszt Ferenc díj, a Bartók emlékpakett, a Kodály Zoltán emlékmérem, a Lajta László érem, a Liszt emlékpakett, a Kossuth díj és a Bartók pásztori díj. Most hallgassák meg Kodály Zoltán két zoborvidéki népdal című kórusművét a Győri Leánykar előadásában. Vezénye Szabó Miklós.
Oh,
Következik Kodály Zoltán Pangelingua című kórusműve. Előadja a győri leánykar Szabó Miklós vezényletével. Orgonán kísér Rupert István. Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Az Ottavai Magyar Ház vezetősége a Kanada kormánya által hozott a koronavírus terjedésének lassítását célzó rendelkezéseket figyelembe véve a március 14-től tervezett programjait törölte. Mindaddig, amíg ezek az intézkedések és korlátozások érvényben vannak, a Magyar Ház zárva tart.
Most a rónán nyár tüzébe ring a déli bár. Tüzek gyúlnak, vakit a fény, ragyog a világ. Dombok kormai, kérik már a port, s valamennyi bén akácsa, mennyasszony csokor. Zöld arany a pázsit sejme, kék ezüst a tó. Csendes éjjel halkan felsír a tárogató. Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó, hol csodás tündéri tó felett kacag, s nézi benne tűz arcát a nap. Hol regék születnek száladal, húg a kür az ős szilag. Merre erdék, kiklő pérce áll, szúg a szár, a magyar tudomadár. Születnek száladal, búg a kül az ős szilag. S merre erdék,
hónap neves szülöttek sorozatunkban Sütő András író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztőre emlékezünk, aki Pusztakamaráson született 1927. június 17-én. A nagyenyedi református Bethlen kollégium diákja volt, majd a kolozsvári református gimnáziumba iratkozik be. A Világosság riportere lett. Ez a lap közölte első írását, Levél egy román barátomhoz címmel. Internátusa, szellemi otthona, a népi író kultuszát valló kolozsvári Móricz Zsigmond kollégium. 1948 és 49-ben a kolozsvári Szent Györgyi István színművészeti főiskola rendező szakos hallgatója. Tanulmányait megszakítva lapszerkesztést vállal, a Falvak népe című hetilap főszerkesztője. 1951-ben a szerkesztőség áthelyezésével Bukarestbe költözik. Szüleit kulák listára téve üldözik. Tiltakozásul lemond a főszerkesztői posztról. Lemondását nem fogadták el, szüleit azonban rehabilitálják. Újbóli lemondását 1953-ban elfogadják. 1954 elején az Igaz Szó című irodalmi havilap munkatársaként Marosvásárhelyre költözik. A város ettől fogva otthonává lesz. Első megjelent novellája a Hajnali győzelem. 1950-ben jelenik meg Hajdú Zoltánnal közösen írt első drámája, a Mezítlábas menyasszony. Első novellás kötete, Az emberek indulnak 1953-ban, elbeszéléseinek, karcolatainak második gyűjteménye, az Egy pakli dohány 1954-ben jelenik meg. Pályakezdő novelláiban a mezőségi paraszti világot szólaltatta meg. Családi közelségből, rokoni melegséggel ábrázolja a mezőségi parasztok életét. Móricz nagy témáját, az urak és parasztok küzdelmét ábrázolta előbb, de a remélt társadalmi megújulás Hajnali óráinak lendülete új távlatot adtak hőseinek. Első hősei a régi világ kötöttségéből felszabaduló szegény emberek. Alakjai összetéveszthetetlenül erdélyi, mezőségi emberek. Sorssal viaskodó derőjüket, karmos kacagásukat és anekdotáikat is az életbizalom formája. Hősei fölött azonban hamarosan elkomorult a történelem. Háromnegyedes eszűeknek, félrejáróknak látszanak, pedig nem ők hibbantak meg, hanem a sorsukba beleszóló történelem. Sütő András két irányba próbálta elkerülni a sematizmust. Visszatért a múlt ábrázolásához, másrészt felfedezte a szatirikus és a humoros ábrázolásmód lehetőségeit. Így távolságtartással figyelmeztethetett a történelem és a jellemek torzulásaira. Az 50-es évek közepén elhallgatott. Évekig egyetlen novellát sem írt. A görögség tanulmányozásával mélyítette szemléletét. Fölismeréseit esszékben, tűnődésekben fogalmazta meg. A korszerűséget abban látta, képes-e az író a szűkebb közössége gondjaira egyetemes érvényű választ adni. Néhány novellája, valamint Pompás Gedeon című színműve már egy-egy motívumban előre mutat pályájának nagy korszaka felé, az összetettebb ábrázolásmód, valamint a személyiség és a hatalom ütközésének problematikájára. Több színpadi játékot ír az 50-es-60-as évek fordulóján. A Fecskeszárnyú szemöldök, Szerelem ne siess, s a kettőből ötvözött Tékozló szerelem címmel. 1967-ben volt a Pompás Gedeon bemutatója Marosvásárhely Harag György rendezésében. A nagy sikerűnek induló előadás sorozat elején a darabot betiltják. 1972-ben nyugat-európai, 73-ban újvidéki, továbbá amerikai és kanadai irodalmi körúton jár. Úti élményeiről jelentős esszék íródnak. Az Anyám könnyű álmot ígér című naplóregénye, számos idegen nyelvre is lefordítva, évtizedek óta ér meg új és új kiadást. Két kiemelkedő esszéje, a Nagyenyedi fügevirág és a Perzsák, a sajátosság értékeinek, megőrzésének védőirata. Az anyanyelv és a közösség összetartozásának példázatérvényű dokumentuma. A szétszóródással, meneküléssel szemben a maradok másként nem tehetek erkölcsi elkötelezettségével szólnak esszéi az erdélyi magyarság megpróbáltatásairól, s követelnek méltó emberi sorsot a nemzeti kisebbségek számára. Az erdélyi magyarság egyenjogúsági érdekeinek jobb védelmi reményeivel a 70-es-80-as években országos képviseleti testületek tagjaként áll ki szóban és írásban a teljes anyanyelvi oktatás, a nyelvhasználati jogok mellett, s írja memorandumait, tiltakozásait, közli írásait külföldön is a nemzetiségi jogfosztottság ellen. Király Károllyal való együttműködésében Íj és Gyula is aktív támogatója. Elszigetelésének folyamatában új színdarabjainak előadását megtiltják, könyveit a cenzúra nem engedélyezi. A törvényes tiltással dacolva ezután minden munkáját Magyarországon jelenteti meg, új színdarabjait is ott játsszák. Az Álomkommandó című drámájának gyulai, majd Víg Színházi és Assetban tartott bemutatója csak fokozta a szerző elleni indulatokat Bukarestben. Lakásán, munkahelyén lehallgató készülékeket helyeznek el. Két gyermeke a hátrányos megkülönböztetés elől Magyarországra távozik. Konfliktusainak szaporodtával 1989. júniusában lemond főszerkesztői megbízatásáról. Lakását belügyiek figyelik, vendégeit igazoltatják. A Kossuth Rádióban Sinkovics Imre által beolvasott, az erdélyi magyar jogfosztottságot föltáró írásai miatt a román titkosszolgálat tisztjei nyíltan fenyegetik, névtelen telefonálók halálát ígérik. 1990. február 10-én a marosvásárhelyi 100 000-es könyves-gyertyás tüntetés toborzója és szónoka. Március 19-én a Hodákról és Libánfalváról beszállított, felhergelt és leitatott csőcselék életveszélyesen megsebesíti, elveszíti fél szeme világát. Budapesten ápolják, majd Amerikába kezelik. Több nyílt levélben követeli az ártatlanul bebörtönzött magyarok szabadon bocsátását. Az 1990-es évek első felében a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke és a Nemzetközi Transzilvánia Alapítvány elnöke. 1970-es években írt történelmi paraboladrámáiban a személyiség és a hatalom viszonyának sokrétű elemzését adja. Ilyen az Egy lócsiszár virág vasárnapja, a Csillag a mágián, a Káin és Ábel. A bibliai parafrázisaira épülő dráma az erdélyi magyarság magatartás formáinak megvizsgálásával egyetemes érvényű magatartás modelleket állít szembe egymással. Sok éves együttműködés a Nemzeti Színházzal, a politikai vihart kavaró Advent a Hargitán című színmű bemutatása 1986. január 2-án valósággal közéleti fordulatot jelentett a határokon túli magyarsággal kapcsolatos budapesti politikában. A történelmi parabola drámák után az Advent a Hargitán közvetlenül fejezi ki az erdélyi magyarság élményeit. Álomkommandó című darabja az abszurd drámákkal tart rokonságot. A fasizmus és a jelenkori terror lényegi azonosságát dokumentálja, s az erőszak elleni nyílt kiállást sürgeti, győzelem reménysége nélkül is. Naplójegyzetei Szemet szóért, illetve Heród és napjai címmel 1993-ban, illetve 94-ben jelennek meg. Sütő András 2006. szeptember 30-án hunyt el Budapesten.
Elindult Mária, karácsony éjszaka, elindult, hogy szállást kérjen egy gazdag kovácshoz. Jó estét, bölcs kovács, adjál nékem szállást, nem adhatok néked szállást, mert sok vendégem van. szép vak leánya, elvezette Szűz Máriát Barmok Jászolához. 12 órakor megszületett Jézus, 12 szép őrző angyal fonja a koszorút. Jó reggelt, bölcs kovács, miért nem adtál szállást, miért nem adtál Szűz anyánknak egy ilyenre szállást? Hogyha tudtam volna, hogy te vagy Mária, aranyból és ezüstből is szállást adtam volna. Én pedig a hideg földre lefeküdtem volna. Hogyha tudtam volna, hogy te vagy Mária, aranyból és ezüstből is szállást adtam volna. Én pedig a hideg földre lefeküdtem volna.
Június 21-e a csillagászati nyár kezdete. Ezen a napon a leghosszabb, a nap égen megtett útja. A ráktérítő magasságában tűz merőlegesen a földre. A ráktérítő az északi szélesség 23,5 fokán átmenő szélességi kör. Nevét onnan kapta, hogy a nap az északi félgömbön a rák jegyébe lépve hág a legmagasabbra, a ráktérítő magasságában. Itt megfordul, majd süllyedni kezd az egyenlítő felé. Az év leghosszabb napját ezért nevezik nyári napfordulónak. A déli földgömbről nézve ekkor jár a nap a legalacsonyabban. Ott ez a nap a téli napforduló. A napfordulat a gyakorlatban nem a nyár kezdetét jelzi. Mi június 1-től számoljuk a nyarat. Ez a meteorológiai nyár. A kínaiak a régi keltákhoz hasonlóan május 5-től, nálunk június 21-én a zeniten járó nappal együtt kezdődik a nyár. Az évszak jelképe a római falképeken és mozaikokon robusztus ifjú, fején kalászkoszorúval, sárga ruhában, a kezében sarló. A reneszánsz feltámasztotta az antik szokást, amely pogány istenekkel személyesítette meg az évszakokat. A nyári hónapokat három ifjú jelképezte: liliomos sárga ruhában, a rák, az oroszlán és a szűz jeleivel a kezükben. Leonardo utolsó vacsoráján a Jézus balján ülő, megvilágított hármas jelképezi a nyári hónapokat. A szelíd Fülöp a rák, a szenvedélyes idősebb Jakab az oroszlán, és az okoskodó Tamás apostol a szűz havát. Az archaikus gondolkodásban a nyárhoz a dél, a napszak és az égtáj, valamint a tűzelem, a színek közül többnyire a sárga rendelődött. Hajdanán a nyári napforduló a naptári év kiemelkedő ünnepe volt. Hellászban sok helyütt ekkor kezdték az évet, vagy fél év ünnepet tartottak. Ünnep volt az év teteje, a keltáknál, a germánoknál és a szlávoknál. Tovább élt a keresztény Európában is, mindenek előtt a Szent Iván napi tűzünnepben. Az égi tűz köszöntése azonban nem korlátozódott Szent Iván napjára. A tűzugrás, tűztaposás és más tűzes népszokás minden napforduló körüli ünnepnek része volt. Például Antal, Vid, László és Péter Pál napkor. Sőt, a Balkánon az egész rák hónapot bezárólag Illés napjáig, július 20-áig ünnepi időszaknak tekintették. Jankovics Marcell a napkönyvéből való a részlet. Világos, mint a nap. A világ bármely részén keressük is a történelem előtti ember kezenyomát, mindenütt találunk napábrázolást. Ha a gyerek rajzol, rendszerint napocska is kerül a papírra. A gyerekrajzokon a nap mindig lángol, sokszor nem is egyszerűen sugarakat, hanem virágot, embert, madarat vet, olykor virág a nap maga is. Szinte mindig mosolygós arca van. A sugarak jelzése még csak érthető, hiszen ha napban nézünk, szempilláink szűrőjén át, felhők takarásában láthatjuk a sugarakat. De honnan jut a gyerek eszébe a virág, madár, ember arca napban, és honnan a virágszerű nap? Talán mert már csöpp eszével érti, a szívével érzi, hogy a nap az, mely virágnak, madárnak nekünk életet ad? Vagy talán felnőtt sugallatra. Ezeknek az ábrázolási módoknak a felnőtt világban valóban nagy hagyománya van. Már az óegyiptomiak ábrázoltak virágot hintő napot. A szibériai népek és az amerikai eszkimók körében a madárzó nap képe közhely számba megy. A népművészet virágrozettáiról tudjuk, hogy napok, s azon sem csodálkozunk, ha egy illusztrációról, bárhonnét is vegyünk példát, a nap arca ránk mosolyog. Hát persze, a mesekönyvekben látja a gyerek, mondhatnánk. Csak hát az a gond ezzel a magyarázattal, hogy a rajzoló nénik meg bácsik vajmi keveset tudnak az egyiptomi és az eszkimó művészetről, a Rosetta jelképes értelméről. Bizony inkább nénik bácsik merítenek a gyerek rajzokból, és nem fordítva. Úgy tűnik tehát, hogy egy képalkotási készség belülről jön. Az antropomorfizációt illetően minden esetre azt tapasztaljuk. A gyerek mítoszteremtő őseinkhez hasonlóan mindent, ami mozog, hat, élőlénynek, főleg embernek képzeli, így természetesen a napot is. De a képek a jel elemi szintjén is velünk születnek. Nem tudjuk ki, mi és miért kódolta belénk a jelképteremtés szempontjait. De a kód bennünk van, ez nyilvánvaló Carl Jung óta. A történelem és az emberi lét kezdeti időszakából vett példák jelzik, hogy az emberben elemi vágy él, hogy megfogja a napot. Ha már másképp nem megy, hát úgy, ahogy a szerelmes csinálja, amikor imádottja nevét, fába vési. És hány olyan jelet vésett, rajzolt, faragott, öntött és állított a nap útjába, hogy kelés, delelő és napnyugvó pontját megfogja. A legújabb korig úgy épült a világ nem hét, hanem minden csodája a megalit kőköröktől Versailles-ig, hogy sarkaik az ég sarkaihoz, bizonyos állócsillagokhoz, de többnyire a napjáráshoz igazodjanak. Nem 10 és nem 100 az említett épületcsodák közül egyenesen a napnak szentelt templom. Ahol pedig a napisten kultusza lehanyatlott, vagy az istentisztelet elszakadt a napétól, ott szerényebb keretek között él tovább a hős mitológiában, mesékben, dalokban, a tárgyi művészetben, szimbólumokba rejtve, vagy nyíltan.
Yeah.
apák napját Európa katolikus országaiban már a középkorban is ünnepelték, Szent József napján, március 19-én. Számos európai országban, mint például Portugália vagy Svájc, még mindig március 19-én ünneplik az apákat. Az apák napja, mint világünnep, az Amerikai Egyesült Államokból terjedt el. 1909-ben Sonora Smart Dodd kezdeményezte az apák napja megünneplését, mikor egy anyák napi rendezvényen vett részt. Az ő édesapja egyedül nevelte fel őt és testvéreit, mivel édesanyjuk meghalt szülés közben. Sonora sokat kampányolt az apák napja ünnepléséért. Az Egyesült Államokban kezdeményezték először az apák napja megünneplését a század elején. Az Egyesült Államok beli nyugat-virginiai Fairmont templomában 1908. júliusában tisztelegtek először az apák előtt, majd 1909-ben a megemlékezés túllépte a templom kapuit. 1972-ben Richard Nixon amerikai elnök kezdeményezésére törvénybe iktatták a megünneplését. Ma már a világ számos helyén minden év júniusának harmadik vasárnapján köszöntik a gyermekek az édesapjukat. Az apák napja magyarországi meghonosítására 1994-ben a Borsod megyei United Way indított mozgalmat Miskolcon.
Tanár az én apám. Ha jár a vidéki városban, gyermekek köszöntik őszfejét. Kicsinyek és nagyok, régi tanítványok. Elmúlt életükre emlékezve, lassan leveszik kalapjuk, mint az alvajárók, kik másfelé néznek. Hentesek, ügyvédek, írnokok, katonák, és olykor egy országos képviselő is. Mert nagy az én családom. Nagy az én családom. Kelettől nyugatig, nyugattól keletig. Nagy a mi családunk. Mikor vele megyek, fogva öreg karját, vezetve az úton, a szívem kitágul. Szívek közt énekel elhagyatott szívem. Az én édesapám az emberek apja, s én az embereknek testvére vagyok.
Ady Endre, Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas, nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas, nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy repültünk. Apa, fiú, egy igen, és egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, és miként az idő úgy repültünk. 20 éve elmúlt, és gondolatban ott repül a szánom az éjben, és amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott repül a szánom az éjben.
Apám hitte az otthon melegét. Apám hitte az ünnep örömét. Apám hitte de az apja örökét, s úgy hiszem, ez így volt szép. Apám hitte, az első éjszakán. Apám hitte a gyűrű aranyát, apám hitte a szavak igazát, s úgy hiszem, ez így volt szép. Ez így volt szép. Apám elhitte a hírmondók szavát, apám elhitte Chaplin bánatát, apám elhitte a folyó királyát, s azt hiszem, ez így van jó. Ez így van jó. Na 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 na. És én hiszek egy, két szép dologban, hiszek a dalban, a dalban, a dalban. És én hiszek a város szajában, és én hiszek benne s magamban, és én hiszek a lézer sugárban, és én hiszek a fegyver halálában, és én hiszek a táguló világban, és én hiszek, hiszek apámban. Na, na na na, na 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 na.